Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, Váradi Júlia vagyok, és mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést a mai Dobszerdában András Edittel, elmondom, amit bizonyára tudnak, akik a Klubrádiót rendszeresen hallgatják, hogy elkezdődtek a túlélési heteink, amikor is ugye arról van szó, hogy fennmarad-e a Klubrádió. És ezért minden műsorban megpróbálunk mindenkit megkérni, hogy ha szükségük van arra, amit hallanak, amit hallgatnak a Klubrádióban, akkor tegyék meg, hogy támogatnak bennünket, amit előre is nagyon köszönöm, meg utólag is, mert nagyon sokan ezt már megtették. És akkor most köszöntöm András Editet, művészettörténészt, a Pozsonyi Egyetem díszdoktorát nem olyan régóta, és az Igor Zabel díj tulajdonosát. Erről a díjról azt kell elmondanunk, hogy az egyik legjelentősebb kelet-közép-európai vagy közép-kelet-európai művészettörténészi kitüntetés. Valaki azt mondta nekem, hogy ez a művészettörténeti Nobel díj, nem tudom, lehet erről beszélni. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit kell tudnia egy olyan embernek, akit nem csak a magyar szakma, hanem a nemzetközi szakma is ennyire elismer. Lehet, hogy ezt te magad nem fogod tudni megfejteni, de azért talán hozzájárul a most következő beszélgetés ahhoz, hogy megértsük, hogy mit tudsz a művészetről általában és a művészet elemzéséről, amivel ennyire magadra vontad a figyelmet.
Köszönöm a kérdést és a meghívást. Ez valóban nagyon jelentős díj. Szokták úgy is nevezni, hogy ennek a szakmának az Oscarja vagy a Nobel-díja. Az egész régióra vonatkozik, két évenként adják, 2008-ban indult, és ez az első magyar laurét vagy nagy díjat kaptam ezzel a kitüntetéssel. Azt gondolom, hogy biztos benne van az, hogy két nagy hatalom között mozogtam, orosz szakos voltam, eltöltöttem fél évet Moszkvában, és elég hosszú ideig éltem az Egyesült Államokban.
A férjed révén, ugye, aki tudós.
Igen, ő fizikus volt, és ezért igen, Brookhavenben voltunk. És sokat ingáztam, ez állandóan arra kényszerített, hogy onnan nézve értékeljem azt, ami itthon történik, és azért ott nagyon kicsinek látszottunk, és nagyon egyformának, tehát valahogy erről kellett beszélni, és megfordítva, amikor kimentem, akkor értelmezni kellett a helyzetet, amikor hazajöttem, akkor viszont finomítani kellett, hogy azért az amerikai művészetet sem kell névértéken venni, ott is finomítani kell. Tehát ez nagyon jó hatással van intellektuálisan az emberre, hogy muszáj saját magát és saját magával együtt a régiót is pozícionálni. Ahogy az egyik nagyon jelentős kollégánk Piotrowski mondta, muszáj angolul írni, mert ez a sok kicsi európai, közép-kelet-európai nyelvvel nem tudunk elérni nagy közönséget.
Tehát muszáj a nemzetközi világba kikiáltanunk, hogy kik vagyunk.
Így van, abszolút. És ez még nem elég, hanem valamilyen módon ott egy helyet kell találni, értelmezni kell ezt a helyet, ami legkevésbé sem érdekes akkor, hogyha bizonyítani akarjuk, hogy mi bizony beszúszakolhatóak vagyunk abba a fő sodorba, amit mindenki ismer, mert ez érdektelen. A másik oldala...
De miért beszúszakolhatóak vagyunk? Azért ezt megkérdezném.
Igen, ez nagyon érdekes. Nem igazán.
Nem igazán.
Nem igazán.
Ez egy kismesterek művészete, ami ebben a régióban folyik, azt akarod ezzel mondani?
Nem, hanem inkább azt, hogyha ugyanazokat a patentokat, meg kritériumokat, meg módszereket alkalmazzuk, akkor nagyon lényeges vonások ebből kiesnek. Tehát ilyen értelemben a teóriát nekünk módosítani kell, kicsit eltéríteni, és arra használni, részint megkérdezni, hogy vajon ezek az új teóriák használhatóak-e.
Na, ezekről a teóriákról azért majd egy kicsit részletesebben kéne beszélnünk, hogy értsék is a hallgatóink, hogy mire utalunk.
Igen.
De lehet, hogy megkönnyítjük a dolgokat, hogyha egy kicsit közelebb hozzuk azt a híres művészet elemző és művészeti író embert, aki a díj nevét adta, sajnos fiatalon meghalt, a jól tudom, Igor Zabel, ő szlovén művészettörténész volt, ugye?
Igen, igen.
És kicsit utána olvastam, és láttam, hogy valami elképesztően érdekes módon közelítette meg a művészetet. Azt is gondolom, hogy te talán egy kicsit a mesterednek érzed ebből a szempontból, hogy máshonnan nézel rá a művészeti szcénára. Mit tudott Igor Zabel olyan jól és másként?
Igen. Rögtön hozzá kell tenni, hogy amikor a rendszerváltás után és a szovjet szatellit rendszer összeomlása után, a vasfüggöny leomlása után a régióban volt egy roppant nagy eufória, hogy mi most csatlakozunk a nyugathoz, mindig is oda tartoztunk, úgyhogy most jön a Kánaán. Az első nagy pofon akkor érkezett 1996-ban, amikor Svédországban rendeztek egy Interpol kiállítást. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokan sokat írtak róla. Igor Zabel is, én magam is írtam róla. Itt mindenkit nagyon megmozgatott. Mi volt, mi történt?
Mit jelent az Interpol abban az összefüggésben?
Igen, ez volt az első olyan kísérlet, hogy keleti és nyugati kurátorok összefogtak, és egy közös kiállítást akartak rendezni. És itt kiállított Oleg Kulik, a orosz szintérnek a fene gyereke. Ő akkor éppen kutyának képzelte magát, de nem csak képzelte, hanem úgy is viselkedett, mint egy veszett kutya, egyszerűen, mert azt mondta, hogy a nagyon ezoterikus gondolkodás ideje véget ért, valahogy azt, ami történik Moszkvában és Oroszországban, azt az emberek elé kell vinni. Rendkívül radikális volt, és bizonyos értelemben megfelelt annak a felbojdult világnak.
Hát addigra összeomlott a Szovjetunió, persze, és
így van.
Fák jött létre, ugye,
így
a
van.
Különböző államokból.
Így van, és ennek a korszaknak egy nagyon karakteres művésze volt a Kulik. Na most az derült ki végül is, erről nagyon sokan sokat írtak, én is az első könyvemben, hogy lehet együttműködni.
Ez a kulturális átöltözés?
Kulturális átöltözés, igen, a művészet a szocializmus romjain alcímet viselte. És az derült ki ezen a kiállításon, hogy persze együttműködünk, de a nyugati játékszabályok szerint. Tehát óriási botrány lett a végén, mert a Kulik kérte, hogy őt zárják el, mondják meg a közönségnek, hogy ő egy kutya, és ne menjenek hozzá közel. De senki nem vette ezt komolyan, hogy ez egy véres realizmus, ha tetszik.
És de mit akart ezzel kifejezni? Azt, hogy őket mennyire elkülönítették a nyugati kultúrától?
Bizonyos értelemben igen. Bizonyos értelemben azt is, hogy milyen sztereotípiák élnek Oroszországról. Aha. A nyugaton, aminek régi-régi gyökerei vannak, és az akkori orosz helyzetet is akarta. Ezeket mind együtt. Valaki oda ment hozzá, mert nem vette komolyan.
Beleharapott.
Igen.
Komolyan?
Így van. Ez történt, és utána óriási botrány keletkezett, mert a rendezők egy petíciót írtak, hogy ki kell közösíteni, nagyon elszaladt velük a ló, mert azt írták, hogy nem, ez az, nem csak az attitűdöt ítélték el, hanem ezeket a vadkeleti művészeket, ezeket ki kell rekeszteni petíció ellenük. Tehát ez egy olyan vízválasztó volt, amikor az derült ki, hogy ilyen békés, örömteli csatlakozás az nincsen, a hatalmi viszonyok megmaradnak. És tulajdonképpen erre adott válasz volt az a kiállítás, amit ő 2005-ben rendezett.
Igor Zabel
együtt avval a Viktor Misiánóval, aki az Interpol orosz kurátora volt, és az tulajdonképpen egy erre adott válasz volt.
Ljubljanában rendezte?
Igen. A címe az volt, hogy Ljubljana, Moszkva, ami megint nagyon sokat mondó, mert a késő szocializmus alatt nagyon sok olyan kiállítás volt, hogy Moszkva, Párizs,
így igen, van, Berlin,
New York, Moszkva, Berlin, igen. Berlin, Moszkva, tehát ezek a nagy találkozások a klasszikus művészet, a klasszikus avantgárd vonatkozásában.
Hát a Pompidou-nak az egyik leghíresebb kiállítása volt a
így
Berlin, Moszkva.
Így van, meg a Párizs, Moszkva,
Párizs, Moszkva.
És még én magam is elzarándokoltam Nyugat-Berlinben megnézni a Berlin-New Yorkot. Tehát az, hogy alcímében Ljubljana-Moszkva van, az nagyon sokat mond, mert azt jelenti, hogy nem a nyugattal kerülünk egy platforma, hanem két keleti szintér. Ez az egyik. A másik, hogy az, hogy Ljubljana és Moszkva, az is nagyon sokat mond, mert Moszkva, egyetlen az orosz művészet mindig is az érdeklődés középpontjába áll. Tehát amikor Kelet-Európában szóval...
20-as években a világ legjelentősebb művészeit lehetett ott
megtalálni. És ezt vitte is tovább, tehát valahogy mindig nagyobb súllyal esett latba, mint ezek a kis nemzetek másutt. Ljubljana pedig, és egyáltalán az ex-jugoszláv szintér, az meg nagyon-nagyon jó helyzetben volt, mert egyik lábbal a kapitalizmusban, másik lábbal a szocializmusban utazhattak, oda is látogattak művészek, tehát ők ismerték a művészetről való gondolkodást, de ismerték a szocializmust is, úgyhogy a művészetük nagyon, nagyon prosperáló, nagyon érdekes volt, mind a két rendszerre reflektáltak. Úgyhogy ebben ez is benn volt, és hát nagyon érdekes a címe, ez a hétfőbűn.
Na ezeket vegyük sorra, mert engem ez annyira megrázott tulajdonképpen, hogy azt sorolja fel, ha én jól értelmeztem ezt laikusként, hogy mik az akadályai annak, hogy ugyanazon a mértéken, vagy ugyanazon a szinten lehessen értékelhető a kelet-európai művészet, mint a nyugat-európai, mi akadályozza ezt, hogy mi mindent lehet felróni a kelet-európai művészeknek. Fájdalmas eredményre jut az ember, ha ezt végigolvassa. De jól értettem én ezt?
Igen, kétségtelenül ez az egyik olvasata, tehát, hogy mi akadályozza, vagy mik azok a értékrendszerbeli különbsége, ami miatt például megtörténhetett, hogy ezen az első stockholmi kiállításon annyira felháborodtak a nyugati művészek. De a másik oldala is igaz, hogy ezt akkor ezzel az ambivalenciával, kettősséggel tárolta az Záber, de az is benne volt ebben, hogy ezek sztereotípiák ugyan, de érvényesek is, és ezek értékeket hordoznak. Olyan értékeket, amelyek viszont nem feltétlen vannak meg nyugaton.
Na de várjál, ilyenek, hogy a lustaság, igen, az univerzalizmusra való hajlam, a nyugati máda, tehát ezeket emlékszem ezekre a...
Igen, volt például az utopizmus. Az utopizmus, hogy csináltak is ilyen statisztikákat, hogy az igazán komoly, nagy utópiák a világban, persze vannak Nyugat-Európában és Amerikában is, de azok ebben a térségben születtek. Tehát, hogy itt valahogy ez a kreatív jövőtervezés nagyon erősen jelen van.
Hát biztos azért tudod miért, mert itt muszáj volt álmodni. A jelen valósága az olyan volt,
persze,
amit el kell rugaszkodni.
Így van. De például a lustaságnak nagyon sok, a Mladen Stilinovic, aki kiállított a Ludwig Múzeum, van is, feküdt a padon, a Birkás Ákosnak is van egy ilyen munkája. Ez viszont a kontemplációra utal. Arra, hogy abból jöhetnek gondolatok, vagy álljunk le egy picit, és gondolkodjunk el a viszonyokon. Vagy nézzünk a művészetre.
A kontemplációt úgy, fordítsuk le magyarra.
Igen,
azok,
hogy
kedvét,
bocsánat,
akik
igen,
pontosan,
elmélkedés, igen, gondolkodás. De benne van az is, hogy szembe helyezkedik egy pragmatikus szemlélettel, egy haszon elvű, profitra törekvő, a művészeti piacot kiszolgáló szemléletnek. Tehát ezek mind ilyen kétélű vonatkozások, és ezért volt ez roppant szellemes. Hát sajnos pont ennek a kiállításnak a rendezése során egy létráló leesett. És
ez okozta,
igen,
a halálát.
Egy létráló leesett, egy súlyos térd probléma lett belőle, a térdműtétből egy komplikáció, és igen, ez
tragikus.
Igen, borzasztó.
Akkor most nagyjából megfejtettük ezt a hátteret. Az, hogy te megkaptad ezt a díjat, azt azért is látom nagyon jelentős dolognak, mert megnéztem, hogy hogy adták át ezt a díjat, hogy ott milyen hihetetlen nagyra értékelik a díjazottat. Gyönyörű volt, hogy valami zeneművet is alkottak a tiszteletedre. Ez hogy volt?
Igen, ez nagyon, van egy Igor Zábel alapítvány, és ők mindig rettenetesen odafigyelnek arra, hogy ez egy nagyon nagy esemény legyen. Ljubljanában a félváros felvonul, és mindig más. Van, hogy konferencia van, hogy beszélgetés, és mindig van egy saját dizájnja, és az mindenem végigvonul, és itt egy ponton, mielőtt jött volna a felvezetés, azt mondták, hogy hát most elhangzik egy művészeti portré, amit nekem csináltak. És úgy hallgatom a zenét, egyszer csak valami narratívát hallok alatta, és úgy fülelek, hogy mit mondanak, és valaki megbök egyik díjnak a várományosa, hogy Edith, ez a te hangod. És akkor fölismertem, hogy tényleg ez az én hangom, és mint utóbb kiderült, ott egy ilyen recitatívot énekelek, de nem tudtam erről.
Te egy kis zeneművet alkottak a te általad mondott szövegekből?
Így van.
Elképesztő.
Így van, és akkor magam is gondolkodnom kell, hát magamnak is gondolkodtam kell, hogy ezek honnan jönnek ezek a kitételek, és ráadásul nagyon figyeltek arra, hogy olyan szavakat, kitételeket vegyenek ki, ami valahogy kapcsolódik a munkásságommal, a díjjal, különböző az interneten fönt levő előadásokból. Szóval ez roppant megérintő volt, azt kell mondjam, és vagy az egész társaság is úgy összerázódott, nagyon nagy sikere volt.
Na jó, hát akkor ezért külön gratuláció, és hát azt hiszem, hogy annak is nagy jelentősége van, hogy valakit díszdoktorrá avatnak egy másik nagyon híres egyetemen, mert azt mondja, hogy a Pozsonyi Egyetem, aznak eléggé komoly híre van a világban. Annak még gyorsan elmondod a hátterét, hogy te ott tanítasz már egy jó ideje.
Igen,
sok helyen tanítottál.
Igen, tanítottam szerte a régióban, mindenfele hívtak, kurzusokat tartottam, előadásokat tartottam, aztán Piotrowskival együtt gründoltunk, útjára indítottunk egy utazó tanszéket, utazó szemináriumot, ez Amerikában a Clark Kutatóintézetben összejött tulajdonképpen a régi országaiból, mindegyik országból egy-egy ember, ott volt egy brainstorming, és ott találtuk ki azt a műfajt, hogy az egyes országoknak kapcsolatba kell kerülni, egymás művészetét megismerni, és akkor szerveztünk ilyen utazó szemináriumokat, és annak kapcsán utána tartottam én is kurzusokat és előadásokat. Elég sokat Szlovákiában.
Angol nyelven?
Angol nyelven, igen. És a könyvemben is nagyon sokat írok szlovák művészetről. Úgyhogy ez...
De miért a szlovák művészet kiemelhető a többihez képest? Vagy érdekesebb? Vagy épp hogy érdektelenebb?
Nem, azt gondolom, mindegy, szóval román művészetről is sokat írtam, lengyelről is, az ex-Jugoszláviáról. Hát ebben biztos benne van ez, hogy orosz szakos is voltam, uh-huh. és erős érdeklődésem van a szláv kultúra iránt. De a másik, hogy magam is, és talán ez is az egyik oka volt az Igor Zabel díj adományozásának, amire az előbb kérdeztél, hogy nem csak magyar művészetről akartam írni. Egyrészt azért nem, mert az amerikai tartózkodás során világos volt, hogy az az idő elmúlt a globalizmusban, amikor egy nemzeti művészeti produktummal elő lehet állni. Onnan nézve az annyira picike össze is keverik a Budapest-Bukarest jól ismert szindróma, tehát egy kicsit nagyobb látószöget kell adni. Ez az egyik oka a régiós megközelítésnek, amit én képviseltem. A másik az, hogy a globalizálódó világban fel lehet oldódni, teljesen föl lehet oldódni akkor, amikor Kelet-Európa majdnem olyan, mint Nyugat-Európa, de nem teljesen, és akkor, amikor a globalizálódással megjelentek a vetélytársak. Hirtelen mindenki abba a pozícióba akart kerülni, amiben korábban Kelet-Európa volt, tehát ami a Nyugat-Európa számára volt, a másik.
Uh-huh, az exotikus.
Pontosan, az exotikus, az érdekes, azért, mert meg lehetett benne találni a politikai ellenállás nyomait, és ez rendkívül izgalmasnak tűnt a nyugati közönség számára. Másrészt azért, mert itt még, és ezt ők onnan erősebben érzékelték talán, mint mi itt, a művészetnek tétje volt. Ahogy az már Nyugat-Európában nem. Uh-huh. Egyrészt, mert beszívta a műkereskedelem, a legradikálisabb munka is a műkereskedelemben végezte. Tehát úgy látták, hogy Kelet-Európában van az a fajta ideális művészet, ami ahogy a művészetnek kéne kinéznie.
De mikor zárult le ez az időszak?
Hát ez
szerintem
lényegében a birodalom, a szovjet birodalom összeomlásával ez lezárult, és ez is egy másik vízválasztó volt, hogy mindenütt ez az eufória volt jelen, menjünk nyugatra, minket ott nagyon nagy örömmel fogadnak, és hát nem. Mert ez a diszkrét bájunk
voltak ebből.
Bizonyos értel, így van, igen. így van. Kelet-Európának ez az ellenálló diszkrét bája eltűnt.
András Edittel beszélgetek a Dobszerdában, művészettörténésszel, tisztdoktora a Pozsonyi Egyetemnek, Igor Zábel díjas. És akkor most egy kicsit beszéljünk azért mégiscsak erről a régióról, amelyben élünk, és amelyről ez a legutolsó, második nagy könyved is szól, a hatásértő képzelet, amelynek az alcíme az az, hogy kortárs művészet és kritikai elmélet Európa keleti felén. Ezt a könyvet én megpróbáltam alaposan végignézni. Nem volt könnyű, mert hát egyrészt rengeteg példát hozol, és azokat jó lenne mind ismerni, azért mindet nem ismeri az ember, bár elég sokat, sok magyar példád van. De igaz-e az, ami nekem kirajzolódott ebből a tanulmányból, a tanulmánykötetből, nagyon sok felől közelítve azt, amiről eddig beszéltünk, hogy az az időszak lezárult ebben a régióban, amikor a művészetnek, nem akarom rosszul kifejezni magam, nem politikai szerepe volt, de valamilyen módon az értelmet befolyásolni akaró, vagy befolyásolni képes szerepe volt. Mintha eltűnt volna a mai művészeti szcénából az a szándék, hogy a művészetnek valamilyen edukációs, vagy azt is mondanám, hogy társadalmi hatása legyen. A művészek befelé fordulnak, a saját dolgaikat csinálják, és amit az előbb mondtál, el akarnak adni. Hogy ezt én jól látom-e, és ebből tényleg ez derül-e ki, vagy csak én olvastam ki ebből, ezt szeretném, ha tisztáznánk.
Az a fajta súly, ami a szocializmus alatt volt, tehát ami kifele is megjelent, az valóban eltűnt, de mindenütt másutt is. Ugyanakkor,
hogy a nyugat-európai, a nyugati, az amerikai művészetben azért kevesebb szándékot lehetett észlelni, bizonyos időszakokban persze igen, 68 környékén, vagy nem tudom én, a 2000-es évek legelején, hogy ilyen módon befolyásolják a nézőiket. Kelet-Európában rengeteg ok volt rá, ki is használták a művészek korábban. Tehát mára megváltozott ebből a szempontból is a világ.
Igen, azt gondolom, hogy inkább más lett ez a befolyásolási, ha így nevezed, módszer vagy attitűd. Tehát a művészetnek azt gondolom mindig is része volt. Mindig is része volt, hogy reflektáljon arra a világra, amiben élünk. Hogy arról véleményt mondjon. Hogy mutasson alternatív utakat. Hogy értelmezzen olyan momentumokat, ami valahogy a nagyon gyors társadalmi valóságban úgy elsikkad, vagy vakfoltokra rávilágítsa a figyelmet. Én azt gondolom, hogy ez nem veszett el a hazai művészekből, hanem a kortárs művészet, egyrészt van egy kettéválás. A műkereskedelnek készült művészet, vagy a műkereskedelmi művészet, és mondjuk a társadalmilag elkötelezett művészet, az erősen szétvált, és ez nem csak nálunk, ez Nyugat-Európában és Amerikában is.
De miért eladhatatlanok a társadalmilag értelmezhető művek, azt gondoljuk, és hogy akik meg akarnak élni, azok vigyáznak, hogy minél több olyat csináljanak, amit nem kell társadalmilag értelmezni, egy ilyen
primitíven fejtsem ezt meg. Hát mondjuk, ha kicsit leegyszerűsítjük, akkor lehet ilyet mondani, de talán inkább az, hogy mi a dolognak a célja. Mi a célja? Tehát, hogyha csak az eladás, erre egyébként az 50-es években egy nagyon, nagyon kiváló amerikai művészettörténész azt mondta, nem az a baj, hogy a műveket eladják, vagy hogy sok pénzért adják el, hanem hogy ez az attitűd, ez kompromittálja a művészetnek a másik részét, és valahogy eltéríti arról az útjáról, ami neki mindig is volt. És de persze vannak olyan gyűjtők is, meg olyan galériák is, amelyek ezt képviselik, de sokkal kevésbé talán. Ez igen, ez elmondható, de a másik oldal, a mi nálunk, az a fajta képzőművészet, ami nagyon, ami hatni akar, ami felelős, ami reflektív, ami gondolkodik a társadalomra, az kicsit háttérbe szorult. A kortárs művészet ahhoz, hogy egy nagy installáció létrejöjjön, nagy videómunkák, videóinstallációk, ahhoz pénzt kell, és nem csak nálunk, hanem nagyon sok országban ehhez állami támogatást kell. Itt a kultúrpolitika a kritikus kortárs művészetet nem támogatja, tehát nem kapnak pénzt, nincsenek kiállítóhelyek, de vannak, csak kicsi, marginális helyekre szorulnak vissza.
Muszáj belefűznünk akkor, bár egy kicsit későbbre terveztem volna az erről való beszélgetésünket, mert ebben a könyvben külön fejezetet, hosszú-hosszú elemzést szánsz a 2010 utáni időszaknak, de ha már arról beszélünk, hogy állami támogatás és kultúrpolitika, akkor azt kimondhatjuk, nem, hogy a mai magyar művészetben a kultúrpolitikai megrendelések eredményeként nem igazán művészeti alkotások jönnek létre, hanem politikai megfogalmazások.
Így van, ez abszolút kimondható olyannyira, hogy ezért kívülről nézve nem vagyunk jelen a színen, vagy csak nagyon kevéssé.
Ja, még a szarvas szobora, nem tudom, a Moszkva, vagy micsoda, a Szélkálmán téren, hát azt nem lehet művészeti alkotásként értelmezni, azt gondolom legalábbis, vagy igen?
Nem az a kortárs művészet, ami együtt beszél a világgal.
Az vagy is, a szabadságtéri nagyon... emlékmű, ugye, hát mindenkinél kivert, vagy nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot, értelmezhető művészetként?
Hát egyfajta művészetként, hivatalos művészetként feltétlen, nem kortárs művészetként, abban az értelemben, hogy egy hagyományos eszközrendszerrel dolgozik, nagyon manipulált jelentéssel. Ott inkább az érhető tetten, hogy milyen módon vizualizálja ez a kurzus a saját elképzeléseit. És ez azért is nagyon fontos, mert ebből is láthatjuk, hogy a vizualitásnak, a képeknek óriási szerepe van. Tehát nem lehet azt mondani, majdnem azt mondhatjuk, hogy a kortárs művészetet a nemzetközi szintérrel párbeszédben létező kortárs problémákra reflektáló kortárs művészet meglehetősen el van nyomva, míg a másik oldalon a képek erejét nagyon erősen használják. Mert a képeknek ereje van, és ezt minden hatalom föl is ismeri, és ez a mai világunkban különösen érvényes, mert nagyon kevés, nagyon gyors a világunk, nagyon kevés a figyelem, olyannyira ugye a cikkeknél is odaírják, hogy 5 percbe telik az elolvasása. Tehát ez a figyelemzavaros állapot, ez nagyon kedvezne a képzőművészetnek, és hát látjuk az óriás plakátokon, hogy ezt használják is propaganda célokra, ez olyan, mint a hirdetések, hogy nem tudjuk, hogyha nagyon sok mosópor reklámot látunk, végülis miért vesszük azt, mert öntudatlanul is bemegy a bőr alá.
A kép most, erősebb hatású, mint a szó, azt akarod
igen,
mondani.
Igen, abszolút azt akarom mondani, erre nagyon komoly kutatások is alapulnak, de a mi kultúránk azért alapvetően egy verbális, tehát az írott szóra alapuló, de a mai világ az nagyon erősen vizuális. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, ott inkább a vizualitás politikai célú használatát látjuk, és azért nagyon fájdalmas, hogy a kortárs művészet nem lukhat labdába, mert nem kap támogatást, mert nincsenek olyan kiállítóhelyek, vagy csak ilyen kis marginális helyek, mert nincsenek olyan folyóiratok, amik ezt a kritikai szellemet fölvállalják.
Hát nagyon kevés, és azok is nagyon nehéz sorsúak.
Így van. Tehát visszatérve a legeredetibb kérdésre, a szándék meg lenne, nagyon is meg lenne, és vannak művészek, és azok a művészek, akikről én beszélek, igen, azok tulajdonképpen ilyen művészek, hogy beszélni beszélni akarnak a nacionalizmusról, beszélni akarnak, a kritikai szellemet képviselnek. Számomra ez volt az igazán érdekes. Tehát amikor műveket válogattam, akkor ilyen jellegű munkákat válogattam.
Na, ezeken egy kicsit végig megyünk, mert azért nagyon érdekes, ahogy ezeket előhoztad. Kezdjük esetleg azzal, ami még az előző fejezetben volt számomra nagyon izgalmas, és nem olyan régen volt ebből egy kiállítás a Kiscelli Múzeumban. A Bernát Aurél féle ikonok, vagy hogy nem veszték ezt, egész pontosan volt ennek egy hivatalos neve.
Igen, amit volt egy brüsszeli világkiállításon. Igen, egy hatalmas
be annak idején, volt. 58-ban.
80-ban, igen.
Ez volt az egyik kiinduló gondolatod, mert ebből nagyon sok minden következik.
Ugye hatásértő képzelet az elnevezése, tehát engem olyan munkák érdekeltek, a képzelet az persze, mert ez az a művészetnek van egy ilyen téves értelmezés, hogy kvázi a történelem illusztrálása a művészet. Hát szó sincs erről, és nagyon sok esetben egy alternatív valóságot teremt, vagy ahogy mondtam korábban, megvilágít olyan helyzeteket, amiket egy mondjuk lineáris vagy egyenes vonalon futó történet nem tud elmondani. Tehát azok érdek, és ez volt az egyik oldala, az imaginárius jelleg, a másik pedig a határátlépések.
Transgresszió, ez egy új kifejezés a számomra, így nevezed. Azt gondolom, hogy ez egy nemzetközi kifejezés lehet.
Igen, először volt meg érdekes módon a magam számára az angol cím, hogy imaginary transgression, és utána kellett lefordítani magyarra, ami egyáltalán nem volt egyszerű.
Sokan segítettek, ahogy olvastam.
Igen. Nemes Z. Mário, egy költő kellett ahhoz, hogy ez a nagyon szép cím, mert nagyon szeretem ezt a címet.
Igen. Tehát ez a transgresszió, ez valójában a határátlépést jelentené, szó szerinti fordításban gondolom, ugye? De milyen határt lép át a művész?
Sőt, még egy kicsit erősebb is, mint a határi átlépés, például a transgresszió az angolban egy kicsit ilyen bűnügyi fogalom is, tehát úgy határátlépés.
Behatolás a tiltott területre?
Igen, egy kicsit ez is benne van. Tehát ugye itt ebben ez a kritikai szemlélet, vagy a véleményalkotásnak a szabadság, a képzelete is benne rejlik.
Na de Bernát Aurél nem lépett át igazán határokat, vagy?
A Bernát Aurél esetében ugye a Kiscelli Múzeumban Gróf Ferenc kapott egy olyan felkérést, hogy foglalkozzon ezzel a művel, ami egyébként eltűnt a Kiscelli Múzeumban, és ők találták meg Róka Enikő vezetésével, amikor ő vezette a Kiscelli Múzeumot, hogy csináljon ezzel valamit. És a kiállítást, mivel ezek különálló panelek voltak.
Városképekcskéből, ugye? Vagy valahogy városábrázolásokból álló panelek.
Igen, egy óriási Budapest látkép volt. Tulajdonképpen a muzeológia szerepét is behozza ez a kiállítás és ez a mű, mert az a fajta új muzeológia, amit ezzel a Kiscelli Múzeum képviselt, az is egyfajta új elmélet, annyiban, hogy párbeszédet akart kezdeményezni a 58-ban készült munkával, ami szintén egy vízválasztó, és a kortárs művészettel. Hogyan tekintünk ma erre vissza? Hogyan látjuk azt a szerepet? Mi a múltunk? Hogyan dolgozzuk föl? Nagyon érdekes volt, hogy sok olyan reflexió is volt, hogy ez szentségtörés, szétszedni azt a munkát.
Na, de darabokból volt eleve.
Így van, darabokból volt, és nem sérült a munka, és bizonyos értelemben épp az hívta elő ezt a munkát, hogy egy kortárs művész elkezdett vele foglalkozni, és különböző szempontokból világította meg. Ugyan ez történt tulajdonképpen a Kisvarsóval, amikor a Szántó Kovács szobrot Hódmezővásárhelyről elvitte Amsterdamba, és ott ugyanolyan nagy botrány lett, mint az Oleg Kulikkal, amikor kutyaként
megharapta
a nézőt. Na ezt mondd
el, hogy miért volt botrány abból, hogy a Szántó Kovács szobor az oda került? Igen, mi történt ott?
Igen, ez egy nagyon érdekes történet. Ők a rendszerváltás után azon kevés művészek közé tartoztak, akik nem nyugatra figyeltek, akik nem akartak versenyfutásban eljutni nyugatra és elfogadtatni saját magukat, hanem elmentek Varsóba, elmentek Romániába, tehát őket pont a régió érdekelte, hogyan kezelik azt a kulturális hagyományt, amit mi megörököltünk.
És ráadásul közösen, ez egy közösség.
Igen, ja, bocsánat, igen, a Kisvarsóban Havas Bálint, igen. És Gálik András. Egy konceptuális csoport, az is, hogy ők így nevezik magukat, azt jelzi, hogy ők nem a piacon akartak megjelenni a saját nevükkel, hanem egy kollaborációval, egy kollektív munkával. És azért vitték el, mert azt akarták szembesíteni, hogy van egy kelet-európai köztéri művészetkészítési gyakorlat, és az hogy viszonyul egy nyugat-európai diktáló fősodorbéli múzeumhoz. Ez egy nagyon érdekes konceptuális felvetés, és nagyon a recepció, a fogadtatása része a műnek.
És mi volt? Mi történt?
Igen, mind a két oldalról érdekes volt. A hazai viszonylatban ez egy azért minősült szentségtörésnek, mert sokak tanára volt a Somogyi József, aki a szobrot készítette, igen. És erről egy nagyon sok vitát kavart, hogy vajon ez tényleg szocialista, realista volt, vagy sem. Már akkor is el kellett fogadtatnia a Somogyinak, mert oda kellett menni, és magyaráznia kellett a munkát. Tehát ez is egy vízválasztó mű volt, és a Kisvarsó nagyon jó érzékel pont ezt választotta ki. A probléma az volt, hogy intaktan, vagyis érintetlenül kell hagyni a műalkotást, nem lehet hozzányúlni, mert attól annak sérül az aurája, vagy megsérül a mű. És ami a számomra a legérdekesebb volt, hogy írtak egy petíciót művészek a mű ellen, és ebben egy platformra került az egykori szocialista hivatalos kritika képviselője a neoavangard képviselőkkel. Tehát egy kicsit az
hogy nem szabad ilyet csinálni?
Igen. Igen, igen, és mi motiválja ezt, és itt volt ez a határátlépés, az a generáció, a neoavangárd generáció szintén határátlépésekben gondolkodott, de eddig és ne tovább.
Nagyjából ugyanezt csinálták annak idején a Nofretiti szoborral, ugye? Amit ők sikerült elhozni utána a Pergamon múzeumban, vagy nem tudom, lehet, hogy Egyiptomból?
Végül is nem tudták elhozni, ez egy berlini múzeumban, nem tudták elhozni a Nefertiti fejét, de az akkori igazgató megengedte számukra, hogy arra a testre, amit ők mintáztak, igen, hozzá, rátehessék a fejet, és a Velencei Biennálén a testet állították ki, és a videót.
Igen, ez is nagyjából hasonló határátlépés volt, azt is gondolom.
Abszolút, mert annak is óriási visszhangja volt, ott főleg a nemzetközi viszonylatban.
Igen.
Emennek, meg hazai viszonylatban. És tehát az, hogy egy következő generáció máshogy lépi át a határokat, és akkor előállhatnak kapuőrök, akik azt mondják, hogy eddig és nem tovább. Ami az a kinti fogadtatást illeti, az azért volt nagyon érdekes, mert ott egy kicsit dramatizálták a helyzetet. Tehát a képaláírásban az szerepelt, hogy egy kis falból jön a szobor. Mert az ugye sokkal dramatikusabb, persze, hogy egy faluból jön, nem egy városból. Úgyhogy mind a két oldalról ez is egyfajta ütköztetése volt az eltérő művészet szemléleteknek.
Na szóljunk még egy pár ilyen határi átlépés, mert ezek mind nagyon izgalmasak, azt gondolom. Ami téged úgy, hogy mondjam, felrázott, hogy hát ezért történik itt valami, csak nem biztos, hogy mindenki észreveszi.
Igen, hát például a címlapon szereplő munka, Silf Máriának, igen, a Vonulás című képe, én nagyon szeretem több szempontból.
Ez egy május 1-e, vagy valami hasonló idéző, gyermeteg, és nagyon izgalmas.
Ahogy ő nevezi, időcsipke. És egy nagy vonulást látunk, ezek projekt, ő kapott egy feladatot a Déri Múzeumban, Debrecenben, hogy ott az archív fotókkal dolgozzon. És rengeteg fotót nézett át, és ezekből a fotókból, természetesen másolatokból csinált olyan csipkéket, hogy kivágta, mint egy légiessé tette ezeket a figurákat, és a legkülönbözőbb korszakokból montásszerűen egymás mellé tette. Tehát látunk ott egy hosszú-hosszú vonulást, ezért fut be nálam is a kép belsejében, hogy egy kicsit érzékeltessük.
Hogyha kinyitjuk, akkor ott folytatódik.
És de amit
hát
itt
van
látunk,
rajta Lenin, Sztálin, Rákosi, nem tudom,
így
ki
van,
mindenki.
Abszolút. Abszolút, és ez tulajdonképpen bizonyos értelemben a kelet-európai létezés eszenciája, a történelembe való erős betapadtság, az, hogy egymásra torlódnak a korszakok, és egyik a másikára vető, de gondolhatunk, ahogy mondod, május 1-ére, de gondolhatunk például egy nagy díszmenetre, vagy egy farsangi felvonulásra, de gondolhatunk például, ugye, mint a barok, vagy a 15-16. Században ezekre a nagy ünnepi díszmenetekre.
Hát, vagy akár a rómaiakra.
Abszolút, így van, így van, így van.
Lovaskocsikon vonultak gyönyörű ruházatban.
De én szerettem például ezt hasonlítani a bakhtyini karneválhoz is, ahol minden a feje tetejére áll, és ahol valóban előfordulhat, hogy Kossuth, Sztálin együtt menetelnek. Tehát ez lényegében a kelet-európai történelem menetelése, de mivel így felvagdosta a fotókat, tehát ilyen kis árnyék figurákat látunk, olyan, mintha szellemek vonulása lenne előttünk, ahogy ránézünk a saját történelmünkre. És egyfajta haláltánc is, ha tetszik, mert egy világ összeomlás előtti felvonulás, de leginkább a saját történelmünknek egy nagyon finom, nagyon érzékeny bemutatása.
Sokat foglalkozol a művészet és a szabad tér kapcsolatával. Tehát azzal, hogy hogyan jelenik meg, és ha igazán művészetnek nevezhető, akkor a művészet a szabad téren. Milyen gondolásból, milyen döntés alapján, és kié lehet a tér?
Igen, a köztéri művészet is egy olyan terület volt, ami nagyon erősen foglalkoztatott. Nagyon nagy változásokon ment ez át, és nagyon érdekes, hogy ez visszamegy egészen a 19. századra, mondjuk a francia forradalom utáni szobormániára, amikor innen ered a mai értelemben vett köztérhasználat, hogy a győztes francia forradalom meg akarta magát jelentetni a köztéren.
Na de hát ezt már a görögök is csinálták, meg a rómaiak is csinálták.
Igen, igen, nem, igen, persze abszolút módon, de ott főleg hadvezéreknek, vagy
királyok, hadvezérek,
királyok, igen. Így van. Az a fajta köztér használat, amikor kommunikálni akar a polgársággal, mondjuk a polgársággal, vagy valamilyen eszmét akar képviselni, az azért a francia forradalom után jelenik meg. És az tulajdonképpen az, amiről az előbb is beszéltünk, hogy annak fölismerése, hogy a képzőművészeten, a formákon, a vizualitáson keresztül eszméket lehet kommunikálni. Úgyhogy ez a szobormániaként futó jelenség, az például abban csúcsosodott, hogy hogyan tudja magát Franciaország megfogalmazni, mint ahol egy győztes forradalom lezajlott, és például a legjelentősebb szobrok, vagy köztéri alkotások a forradalom 90. századik évfordulójára jöttek létre, ami megteremtette tulajdonképpen a köztéri művészet prototípusát. Ami rendkívül érdekes, és én ezt nagyon szerettem például tanítani, az a forradalmi emlékmű, amelyen Mariant, Franciaország képviselőjét, szimbólumát, egy földgömbön látjuk menetelni, ami azért roppant érdekes, mert a korábbi Marian szobrokhoz és a republikánus Franciaország képviseletéhez képest itt egy olyan Franciaországot látunk, amelyik a földgömbön menetel, tehát az emberi civilizációt veszi előre. Tehát összekapcsolódik egy nemzetközi elhivatottságtudat, és egy lokális helyi történésnek az ünneplése. Tehát ezt lehetett kommunikálni, hogy a civilizáció élharcosa az Franciaország. Uh-huh. Írtó érdekes, hogy az eredeti tervben a szobor körül még volt egy medenceszerűség, benne krokodilok.
Tehát igazi krokodilok?
Nem, szobrok, amiket aztán a második világháborúban
de elhasznál. Ez valamikor a 1800-as évek legvégén, 1800-as évek legvégén történt, ez a készült,
majdnem
a századforduló.
Igen, ami azért volt érdekes szám, a krokodilok, mert ugye az, hogy kolonializmus és a francia gyarmatok, az természetes módon társul ehhez a civilizáció vezetéséhez.
Senki nem kérdőjelet mellé.
És hát ez azért érdekes számunkra, mert ha megyünk tovább ennek a nyomvonalán, amikor Oroszországban győz a forradalom, a nagy októberi szocialista forradalom, ahogy ugye nevezték, akkor a Lenin egyik projektje az volt a monumentális propaganda, ami megint csak a közteret akarta használni.
Mert használta azt mondta, is?
Abszolút használta, így van, úgy nevezte, hogy azok a történelem pódiumai. Az utca a történelem pódiumai. Tehát lényegében ez a francia szobormánia volt az ihletője a lenini monumentális propagandának egyfelől, másfelől Campanella napállama.
És az olasz Campanella napállama, aki mit gondolt, miért nevezte ezt napállamnak?
Aki arra gondolt, hogy egy olyan várost kell létrehozni, ahol mindenki művelődik, mindenki részesül a műveltségből, és freskókon megjelennek a tudósok, a tudomány, a művészet vívmányai. Tehát ez olyan, mint ha ma azt mondanánk, hogy egy ilyen kültéri múzeum vagy. És ezt az ideát, ezt a kettőt akarta ötvözni Lenin a monumentális propagandával. Tulajdonképpen a köztéri művészet itt jelenik meg az állam felől, egy óriási propaganda lehetőség. Ugyanakkor meg a mai, ha most ugrunk egy nagyot, a kortárs művészet számára, a köztéri művészet, például az ellenemlékművekkel, olyan gondolatoknak a térbevitele, téri megfogalmazása, ami az emberekhez szól, ami nem a győzteseknek, hanem például a traumákat elemzi.
Nagyon fontos, azt gondolom, arról beszélni röviden, hogy hová vezetett az a politikai akarat és annak teljesülése, amit ráerőltettek a magyar társadalomra és a művészekre, hogy kifejezzék azt, amit a hatalom kíván. Erre volt a válasz, tehát az is említett társadalmi megjelenés. Ezek eleven emlékművek, de még egy dolog feltűnik az utóbbi időben, az a divat, ami Budapestre különösen jellemző, a kisszerűség megjelenése, azok a jelentéktelen méretű, majdnem észrevehetetlen, kicsi, nem szeretném elemezni, hogy ízlésben hova sorolható szobrocskák, amelyek nagyon individuálisak, és nagyon kevéssé a köz megelégedését akarják szolgálni, hanem egyszerűen teret találnak maguknak ezek a szobrászok, valamilyen támogatást, és oda tesznek egy kis csigát, egy kis teknősbékát, egy valamivel nagyobb régen szobrot, vagy Puskás öcsit.
Igen, hát amikor én a köztéri szobrászatról szoktam tartani előadást, akkor avval szoktam fölvezetni, hogy no vacancy, amit Amerikában a hotelekre szoktak kiírni, hogy nincsen üres szoba. Hát egy kicsit ez a helyzet nálunk is. Tényleg áldatlan állapotok vannak ez ügyben.
De hogy ez hogy alakulhatott ki, hogy ennek mi az igazi magyarázata? Arra van válaszod?
Amikor egy rendszer véget ér, akkor annak jó vagy rossz gyakorlatát is. Gyakorta így történik, hogy mindent együtt eltörölnek. Azt is, ami jó volt, azt is, ami rossz. Tehát volt a lektorátus, amely foglalkozott a köztéri szobrászattal. Ez szépen lassan fölszámolódott, valahogy nem volt igazán programja egyik oldalnak sem arra, hogy mit kell kezdeni a köztérrel, ott egy vákum keletkezett, és benyomultak abba az önkormányzatok, benyomultak magánkezdeményezések, és benyomult a hatalom is. Úgyhogy az, hogy ez a kaotikus kép előállt, ez tulajdonképpen arra kéne ösztönözze például a fővárost, hogy ezt a elfelejtett köztéri, jó értelemben vett köztéri szabályozást valahogy kézbe vegye.
És akkor az utolsó szomorú állapotfelmérés eredménye az az, hogy megszűnt a művészettörténet oktatás. Érettségizni nem is lehet ebből.
Igen, én egy kicsit kitágítanám ezt a kérdést, ez szimptomatikus, ez jelez valamit, például azt, hogy vagy azt mondhatjuk, hogy nagyon is föl van ismerve a képek ereje és hatalma, hogy kommunikálni tudnak, és akkor legjobb, hogyha nincsenek művelt fejek, emberfejek, akik ezeket tudják olvasni a képet, értelmezni tudják, és nem veszik szó szerint. Itt lenne a művészettörténetnek óriási jelentőség, hogy akkor, amikor ilyen képözönben élünk a digitális világgal, amikor ez a figyelemhiányos állapot van, amikor bejön a mesterséges intelligencia, a képeket generál, és nem lehet eligazodni a képek között, egy olyan tudomány, amelyik képeket elemez, részekre bontja, megtanítja őket olvasni, rendkívül fontos.
Miért zárták be ezt a lehetőséget szerinted?
Hát van ennek egy ilyen oldala is, nem akarnék összeesküvés elméleteket kreálni, de erre nincsen szükség, hogy mint ahogy nagyon sok tudományra, vagy...
Tehát a képzett vagy emberekre nincsen
hát
szükség.
Hát igen, mondhatjuk. Igen. És a kortárs művészetre visszatérve az, hogy nem jut el a hazai propagandisztikus művészet, abban az is van, az nagyon leegyszerűsített, nagyon szimplifikált, ki van bizonyos értelemben lugozva belőle minden politikum, minden kritikai él, a másik oldal meg nem jut láthatósághoz, tehát egyfelől ki vagyunk radírozva. Nem vagyunk jelen a nemzetközi szintéren. Másrészt visszatérve a művészettörténethez, hogy inkább fordítva kéne, hogy minden szinten meg kéne erősíteni, mert ez egy láncszem kihúzása ebből az építményből. De például az, hogy a művészettörténészek nem tudnak konferenciákra járni, hogy a publikálási lehetőségek megnehezültek, ezzel nem vagyunk benne a közbeszédbe. Márpedig az is kell, nem csak a művészeti oktatás a középiskolai szinten, hanem hogy minden szinten nemzetközi legyen, napra kész legyen, és párbeszédbe tudjon ereszkedni. És az csorog lefele, minden szintre. Például mondhatom a múzeumokat is, hogy a múzeumoknál az a kritikai múzeumi gyakorlat, ami a ma a világban mindenütt jelen van, ott nem a nézőszámra mennek, hogy hosszú sorok álljanak sorba, hanem például a Metropolitan Múzeumnak, nagy múzeumnak fantasztikusan jó múzeumpedagógiai gyakorlatai vannak. Tehát nem az a cél, hogy leegyszerűsíteni a művészetet, hogy az kvázi befogadható legyen minden előkészület nélkül, hanem fordítva. A művészethez kell fölemelni az embereket úgy, hogy megtanítani őket képeket olvasni, nem szó szerint venni, kritikusan viszonyulni a képekhez, a képek manipulációjához. Tehát itt ki lett húzva egy elem, de ennek a hatásai vagy a jelentése önmagán is jóval túlmutat.
András Editnek nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sok érdekes dolgot elmondott a Dobszerdában. A mai műsorban Mátyus László, Loboda István, Král Kevin, Rózsahegyi Gábor,
Lőrinc Csaba,
Csorba László és Kovács Gabriella Anna segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. Még egyszer mondom, hogy ne felejtsék el, a Klubrádió túlélésének biztosítása zajlik a mostani gyűjtőhetekben. Támogassanak bennünket, amit nagyon szépen köszönünk, és nézzék YouTube-on is a beszélgetésünket, András Edittel találkozhatnak. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt, viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.